Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit újra itt templomunkban, és természetesen azokat is, akik a világhálón követik Isten tiszteletünket. Isten adjon nekünk áldott órát és áldott ünnepet. Újra szól a harang templomunkban, ami egyfelől azt jelenti, hogy néhányan biztosan idegesek emiatt, hiszen hetekig nem szólt a harang, nem hívogattunk ide Isten tiszteletre, nyilvános Isten tiszteletre senkit, de örömmel hallottuk ezt mi magunk is, és örülök annak, hogy a testvérek is meghallották, útnak indultak. Templomunk ajtaja tehát újra nyitva áll, azonban ahogyan ezt közé is tettük, és ahogyan ez ki is van függesztve, és ahogyan az internetes weboldalunkon is olvasható, a részvétel feltételhez kötött. Szeretettel kérünk mindenkit az ezzel kapcsolatos határozat, szabályzat komolyan vételére, betartására egymás érdekében. Ha valaki nem mer még elindulni, az továbbra is hallgassa, kövesse az Isten tiszteletet odahaza az internet előtt, vagy felvételről a nap vagy a hét folyamán visszahallgathatja azt. Szeretettel és nyomatékkal kérjük a testvérektől azt, hogy aki nem egészséges, betegnek érzi magát, az maradjon otthon, ne induljon útnak, figyelje otthonról az Isten tiszteletet, vigyázzunk egymásra ilyen módon is. Egyelőre, ahogyan hirdettem, ezt a vasárnapi Isten tiszteletek nyilvánosak, a hétközi alkalmainkat továbbra is gyülekezetünk YouTube csatornáján követhetik nyomon a testvérek. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Szeretettel hirdetem, hogy az elkövetkezendő héten, holnap ünnep másnapján szintén tartunk nyilvános istentiszteletet 9:30 kezdettel itt a templomunkban. Azt követően pedig csütörtökön és szombaton a napi ige magyarázattal fogok jelentkezni a világhálón keresztül. Megköszönve az eddigi adakozást, szeretettel hívjuk, jelezzük a testvéreknek azt, és hívjuk adakozásra a testvéreket, hogy erre itt a templomunkban, a kijáratnál elhelyezett persejekben van lehetőség, illetve továbbra is lehetőség a banki utalás, ahol a közleményben kérjük, jelezzék a testvérek azt, hogy milyen célra küldik az adományukat. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten, 26-án, kedden, 11 órai kezdettel az óbudai temető szóró parcellájában vettünk búcsút Farkas Dezsőné született Jónás Erzsébet, 89 esztendőt élt asszony testvérünktől. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk itt maradt szeretteit, családtagjait. Végül hirdetjük a testvéreknek azt, hogy noha a gyermek táborunk és a gyülekezeti csendes hetünk is elmarad ezen a nyáron a vírushelyzet miatt, az idáig alakuló helyzet miatt. A novai csendes hetünk előre kijelölt időtartamában, tehát július 19-től 25-ig az ottani tulajdonos nagy szeretettel várja a pihenni vágyókat, az üdülni vágyókat. Tehát gyülekezeti hét ott szervezett formában nem lesz, de aki a gyülekezet tagjai közül szeretne ott üdülni, megnyugodni, kicsit kikapcsolódni, azok előtt ez a lehetőség nyitva áll, ugyanazokkal az árkondíciókkal és szolgáltatásokkal, ami a gyülekezeti hetünkre jellemző. nyilvánvaló, hogy itt nem fognak közös szobába kerülni olyanok, akik egyébként nem rokonok, vagy nem összetartozók, családtagjai egymásnak, tehát mintha egy szállodába mennénk el. Nagy szeretettel ajánljuk ezt a testvérek figyelmébe egy rendkívül jó környezetben, szép környezetben kiváló kikapcsolódási lehetőség. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket folytassuk most. Hallgassák meg a testvérek a 189. dicséretünket. 189. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. E pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében. Hitvallásunk tanítása a Heidelbergi KT 22. úrnapjából szól hozzánk. A 22. úrnapja kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvallás magyarázatát adják, azon belül is a Szentlélek Istenről vallottakat. Micsoda vigasztalásod van a test feltámadásából? Az, hogy nem csak lelkem megy az élet után azonnal az ő fejéhez, Krisztushoz, de testem is Krisztus ereje által feltámasztatván lelkemmel ismét egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből? Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, amilyen szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha meg nem gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljam. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért a szeretetteljes kegyelemért, hogy újra együtt lehetünk itt a te házadban. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert mindez idáig megtartottál és hordoztál bennünket, és köszönjük te neked azt, hogy újra összegyülekezhetünk, hogy lássuk egymást, és leginkább lássunk téged. Arra kérünk téged, fogadd a mi hálaadásunkat, és légy gondviselő jó atyánk ezután is. Ha lehetséges, hozzál ránk szebb napokat, még inkább, de mindenek előtt arra kérünk téged, taníts meg bennünket, azokban az időkben, helyzetekben és állapotokban helyesen élni, amelyek a te akaratádból és tudásodból reánk jönnek. Így kérünk, taníts bennünket helyesen és igazán élni a mostani időkben is. Élni a veled találkozás lehetőségével, élni az elcsendesedés lehetőségével, élni a visszakapott jó reménység lehetőségével. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, akik eljöttünk, és áldj meg azokat is, akik otthonukban követik figyelemmel a mi Isten tiszteletünket. Urunk, a te igéd nincsen bilincsekbe verve. Köszönjük, hogy megszólaltál eddig is, és meg fogsz szólalni ezután is. Kérünk téged, adj nekünk halló füleket, hogy miközben hallunk, miközben te reád figyelünk, értsünk, újonnan szülessünk, megerősödjünk benned való hitünkben, reménységünkben és bizodalmunkban. Ezt tedd meg velünk a mostani órán is. Erre kérünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk most meg. Első renden, első soron olvasom Pünköst történetét, ahogyan írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első 13 versében. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: ímé, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóké? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Isten igéjét olvasom még Ezékiel próféta könyvének 36. fejezetéből. Ezékiel próféta könyvének 36. fejezetéből a 26. és 27. verseket, ezeket találjuk itt megírva. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Kedves testvérek, pünkösd nem tartozik egyébként sem a legnépszerűbb, és talán ezzel együtt így mondhatom a legismertebb egyházi ünnepeink közé, és ha talán közvéleménykutatást végeznénk, akkor pünkösddel kapcsolatosan tudná a legkevesebb ember megmondani azt, hogy valójában mit is ünnepel ilyenkor az egyház. Azonban azt gondolom, hogy a válaszadók között is nagyon sokan, akik eltalálnák, hogy pünkösd mit is takar, rossz választ adnának. Ezt abból következtetem, hogy csak az elmúlt héten is több rádió riportban, ahol egyházi vezetők nyilatkoztak, vagy teológusok, lelkészek, gyülekezeti tagok, többször hallottam azt, amint azt mondták, pünkösd az egyház születésnapja. És talán legtöbb ember így gondolkozik pünkösdről. Ez a kijelentés, ha ennek igazat adunk, mindenképpen azt feltételezi, ha születésnap, hogy az egyház pünkösdig nem létezett. Vagy csak valami olyan formán létezett, mint ahogyan egy magzat létezik az anyamében, és aztán, amikor megszületik, onnantól kezdve beszélünk róla ténylegesen. Azt mondjuk, ez a születésnapja. Nagy kérdés azonban, hogy helyesen beszélünk-e, és helyesen gondolkozunk-e akkor, ha pünkösdöt az egyház születésnapjának nevezzük. Hát van erre egy nagyon rövid válaszom, ez pedig az, hogy nem beszélünk helyesen, és nem gondolkozunk helyesen, ha pünkösdöt az egyház születésnapjának nevezzük. Mi protestánsok különösképpen sem tehetjük ezt meg, protestánsokon belül mi reformátusok egyáltalán nem tehetjük meg, hogy pünkösdöt az egyház születésnapjának nevezzük. Az elmúlt úrnapon olvastuk föl a Heidelbergi KT 54. kérdését és az arra adott választ, ugye, amely így szól, mit hiszel a közönséges, azaz egyetemes keresztjén anyaszent egyházról? És mit is olvasunk itt? Mi itt a mi válaszunk erre? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Hát mi protestánsok a hitvallásunkban úgy beszélünk az egyházról, a Szentírásra hagyatkozva, mint ami a világ kezdetétől annak végéig Isten által fennáll, fenntartatik, és egyre megújul, amikor abba Isten időről időre elhívja választottait. A Biblia tanítása alapján tehát az egyház már azelőtt, a pünkösd előtt jóval létezett, mint amelyről mi most megemlékezünk. Ez tulajdonképpen egy nagyon fontos dolog, hogy ezt legalább mi, akik hitvallásulag ezt valljuk a pünkösdről, a szívünkre vegyük, és így is gondolkozzunk magáról az egyházról. Ezt a helyre igazított gondolkozásunkat nagyban segíti az, hogyha megértjük annak a pünkösnek a körülményeit, ami miatt mi keresztjének most itt együtt vagyunk. Az Ószövetségben három nagy zsidó ünnep közül a középső volt a pünkösd ünnepe. Isten rendelte el azt a három nagy ünnepet, amelyet a zsidó hívőknek és minden zsidónak meg kellett ünnepelnie. Mózes második könyvének 23. fejezetében, a 14. verssel kezdődően ezt olvassuk. Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként. Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét. 7 napig egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked az Ábib hónap megszabott idején, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Üres kézzel se jelenjék meg előttem senki. Azután az aratás ünnepét, amikor meződ vetésének első termését takarítod be, és a betakarítás ünnepét az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. Évenként 3-szor jelenjék meg minden férfi az Úristen színe előtt. 3 nagy ünnep, a kovásztalan kenyerek ünnepe, az aratás ünnepe és a betakarítás ünnepe az esztendő végén, amelyek közül a középső, azaz az aratás ünnepe tulajdonképpen az Ószövetség idején pünkösd ünnepe. Pünkösd, sávót a sínai szövetség, a Tóra emlék ünnepe is volt a zsidóknál. Egy nagyon fontos dolog volt. A kivonulás után, ez volt a hetek ünnepe, úgy emlékeztek meg erről, hogy Isten akkor adta a Tórát, azaz a törvényt az ő népének a sínai hegynél. Ennek az eseménynek a lényege, amiről megemlékeztek, az volt, hogy Isten megjelent a népe előtt. Új dolog volt ez akkor is, hiszen Isten általában addig egyes emberekkel szokott beszélni. Profétákkal, vezetőkkel, ővelük szólt Isten. Most azonban ott a sínai hegynél megjelent az egész nép előtt, zúgás, szél, tűz kísérték az ő megjelenését. Isten törvényt adott ebben az alkalomban és ezen alkalommal az ő népének, méghozzá a szövetség igéit, amelyek sarokköveivé lettek népével való kapcsolatának. Innentől kezdve egyértelmű minden zsidó előtt az, hogy kicsoda Isten, és egyértelmű az, hogy mit vár el Isten az ő szövetséges népétől. De ez az a pont, ez az a találkozás, amelytől kezdve nyilvánvalóvá válik az is, hogy a zsidóknak ott szembesülniük kellett azzal, hogy nem tudnak, nem képesek olyanokká lenni, amilyeneknek lenniük kellene, hogy Istennek hűséges szövetségesei legyenek. A törvény nem csak utat mutatott, hanem le is leplezte az embert, megmutatta a bűnt, és ezért szükségszerűvé tette azt, hogy kell valami megoldás. Nem lehetünk valakinek úgy a szövetségesei, hogy nem tudunk a kedvében járni. A törvény lett az alapja a bűnbánatnak és az áldozatok bemutatásának. Hiszen a törvényhez hozzá kapcsolódott mindjárt Istennek az a rendelkezése is, hogy az ő szövetségesei, akik nem tudnak megfelelni a szövetségnek, hogyan léphetnek mégis eléje, hogyan maradhatnak vele mégis szövetségben. És ez nem más lett, mint az áldozatok útja és az áldozatok rendje. Az áldozatokat újra és újra ismételni kellett, de mind előre mutattak. Előre mutattak egy egyszeri és tökéletes megoldásra, amely majd olyan áldozat lesz Isten előtt, amit nem kell ismételni, amely tökéletes lesz. Most tehát, azon az első pünkösdön, ezért volt annyi féle helyről való zsidó együtt Jeruzsálemben. Isten előírta nekik, hogy össze kell ilyenkor jönni, meg kell jelenni az ő színe előtt, azaz Jeruzsálembe kell menni. A törvény, a Tóra, amiről megemlékeztek, emlékeztette őket, hogy muszáj oda menni, ha nem akarjuk, Isten haragja rajtunk maradjon, és muszáj részt vennünk a templomi áldozatba. Meg kell bánnunk a bűneinket, amelyek bennünket Istentől elszakítanak, és kérnünk kell az ő bocsánatát, az ő kegyelmét. Testvérek, ez nem valami népművelés volt, ami ott Jeruzsálemben zajlott. Ez Isten előírása volt egyfelől, másfelől pedig a belső szükség volt, hogy oda kell mennem, ha élni akarok, és Istennel rendezni kell a dolgaimat. Ha összeszámoljuk, hogy mit mondanak ezek az ott lévő zsidók arról, hogy hány felől jöttek, akkor a 17 helyet tudunk összeszámolni. 17 nyelv, egy nyelvjárást, amin hallották azt, ahogyan a tanítványok beszélnek és prédikálnak. Ez az egész jelenség, ami ott azon a pünkösdön zajlott, ami miatt mi most itt együtt vagyunk, testvérek, arról beszélt, hogy az egyház élt. Az egyház élt. Nem akkor született az egyház élt. Hosszú évszázadok és évezredek óta abban a rendben, ahogyan ezt Isten elrendelte. Azonban el kell azt mondjuk, hogy már az Ószövetség idején Isten, miközben a zsidók gyakorolták magukat a törvény szerint a helyes Isten tiszteletben, a szövetségi hűségben, Isten már akkor beszélt egy új szövetségről. Erről olvastunk itt Ezékiel próféta könyvében. Még élt, még gyakorolták a régi szövetséget, az eredetit, de Isten beszélt egy új szövetségről. Azt mondta, új szövetséget kötök veletek, akkor majd új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek, az én lelkemet oltom belétek. A Szentlélek jelen volt az Ószövetség idején is, csak az emberek általában még nem tudtak a Szentlélekről talán annyi mindent, mint amit mi új szövetségi emberek tudunk. Azt mondták a prófétákra, hogy bennük van az Isten lelke. Tudták, hogy van Szentlélek, tudták, hogy Isten lélek, tudták azt is, hogy Isten az ő lelke által van kapcsolatban emberekkel. Nem tudtak még mindent a lélek munkájáról, de most Isten arról beszél, hogy ebben az új szövetségben az ő lelkét belé oltja mindenekbe. Ebben az új szövetségben új felismerések fognak születni. Új szívet adok nektek, új lelket adok belétek, az én lelkemet oltom belétek. Keresztelő János, aki az Úr Jézus Krisztus jövetelét hirdette meg a zsidók között, Jézusról úgy beszélt, Máté evangéliumának 3. fejezetében olvastunk erről nemrégen, azt mondja, Jézus szent lélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni. Azt, amit megjövendőlt Ezékiel prófétán keresztül Isten, hogy majd az én lelkemet adom belétek, azt keresztelő János már magához, az Úr Jézus Krisztushoz köti. Ő lesz az, aki szent lélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni. Péter is felismerte ezt, ezért mondja el a pünkösdi prédikációjában azt, hogy most teljesedik be az, amiről korábban már Jóel próféta is prédikált. Jóel ezt mondta, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. Hát Péter fölismerte, hogy ez van. Ez történik most. Most vannak azok az utolsó napok, amelyekről Joel prófétált. Isten kitöltött lelkéből minden halandóra. Emlékezzünk csak vissza, hogy amikor a kisgyermek Jézussal elmennek a szülei a templomba, hogy bemutassák, akkor mi történik? Két személy is előáll, és arról a kis csecsemőről, ami ott van bepólyálva, viszik ott a szülei, meghirdetik azt, hogy ő a Messiás. Honnan tudták azt? Hát onnan, hogy Joel erről beszélt. Hogy kitöltök az én lelkemből minden halandóra, prófétálnak fiaitok, leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, Isten különös módon fog cselekedni. Péter azt mondja, most vannak itt ezek az idők. Most van az, amikor Isten minden halandóra kitöltött az ő lelkéből. Jézus is megígérte a pártfogót, akit ő küld el az atyától. Azt mondta, hogy ez a pártfogó az igazság lelke lesz, aki az atyától származik, és bizonyságot fog tenni én rólam. Kedves testvéreim, ez az az új szövetség, amiről Isten már az Ószövetség idején az akkori egyház tagjainak beszél. Pünköstkor, arról a pünkösdről beszélünk, amiről most megemlékezünk, nem megszületik az egyház, hanem ha szabad így fogalmaznom, egy más állapotba, egy új fázisba lép az egyház története. A Biblia ezt új szövetségnek jelöli. Arra utal, hogy eddig is volt és van szövetség Isten és az emberek között, de most ez a szövetség megújul, újjá lesz. Nem a semmiből jön egy szövetség Isten és az emberek között, hanem egy meglévő szövetség lesz újjá. A kettő összekapcsolódik. Egyik sem független a másiktól. Az elsőben Isten a zsidó néppel, Ábrahám leszármazottaival lépett kapcsolatba. Ebben az újban pedig az az új, hogy Isten minden emberrel kapcsolatra kíván lépni. Hogy is mondja el nekünk tulajdonképpen ezt a titkot Pál apostol a Tituszhoz írt levél második fejezetének 11. versében? Ismert ige, de talán nem kapcsoltuk még így soha össze. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez az új szövetségnek a lényege. Most már nem csak Ábrahám leszármazottainak jelenik meg az Isten üdvözítő kegyelme, hanem megjelent minden embernek. És milyen szépen áll össze a kép, amikor visszaemlékezünk a búcsúzó Jézus szavaira, aki mit mond? Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. És amikor végigkövetjük az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, ahogyan ez az új szövetség kibontakozik, látjuk kezdetben az óckodást, látjuk kezdetben azt, ahogy a tanítványi sereg nehezen boldogul ezzel, hogy most akkor a zsidókon kívül másoknak is kell hirdetni, egészen addig, amíg meg nem jelenik a megtérő Saulus, a későbbi Pál apostol, aki azt mondja, hogy Isten őt a pogányok közé küldte. Elmegy, elkezdi hirdetni az idegeneknek is Isten üdvözítő kegyelmét, és az Istennel való szövetségbe bekapcsolódnak idegen népek, olyanok, akik Istenről még sohasem hallottak, akik Istent eddig még csak hírből sem ismerték. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Az egyház az Ószövetség idején is az üdvözülők serege volt, azoké, akik hittek. Most is az marad az egyház, nem intézményes formában üdvözülők serege az egyház, hanem abban az értelemben, hogy mindazok, akik hallják Krisztus evangéliumát és ennek engednek, ahogyan itt a KT-ban is megfogalmazzuk, tagjai lesznek Isten egyházának, az Isten szövetségének. Éppen ezért az evangéliumot minden embernek hallania kell. És az evangélium hallása arra kell, hogy indítson bennünket, hogy Jézus Krisztus által az Atyához térjünk. Nem szabad a múltba révedeznünk. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a régi szövetségben van a mi megváltásunk. Nem szabad azt gondolnunk, hogy arra van szükségünk, amit a zsidók tettek az Ószövetség idején. Hanem Jézus Krisztusra kell néznünk, akinek evangéliumát hirdetjük. Ő benne kell látnunk az utat, a mi igazságunkat és életünket is. Ő hozzá kell sietnünk. És mindazok, akik ő hozzá jönnek, által a kegyelmet találnak az Atyánál, mindazok az egyház, az Isten egyházának tagjai. Mindazok egy olyan közösségbe lépnek be, amelyről azt mondjuk hitvallásunkban, hogy a világ kezdetétől fogva létezik. A világ legrégebbi közössége. Az emberi közösségen belül egy szűkebb közösség. Azoknak a közössége, akik hittek és engedtek Istennek, úgy az Ószövetség idején, mint az Új Szövetség idején. Az egyház a hívők közössége ma is. A hit pedig nem mást jelent, mint amiről itt Isten Ezékiel prófétán keresztül ígéretet tesz. A hit, a bizalom Istenben azt jelenti, új szívet kaptunk tőle. És ez az új szív nem kőszív, hanem ahogy ő mondja, hús szív. Azaz tőle nem idegen, és tőle nem függetlenedni akaró szív, hanem Istent érző és Istent szerető, Istenért dobogó szív. Mit mond itt el? Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Magyarán mindazok, akik hisznek, engedelmesek is. És ezt Isten végzi el bennük, hogy az ő rendelkezései szerint éljenek, törvényeit megtartsák, és azt teljesítsék. Kedves testvéreim, döntő kérdése életünknek, hogy a világ kezdetétől létező szűkebb emberi közösségnek, az egyháznak tagjai vagyunk-e? Tagjai vagyunk-e? Most kellett egy ideig templom nélkül lennünk és élnünk. És sokan elmondták nekem azt, hogy ez mennyire hiányzik nekik. Én is elmondhatom, meg el is mondtam, hogy nekem is hiányzott az, hogy nem ült itt senki a templomban. De testvérek, remélem, hiszem, és akkor vagyok boldog, ha ezt tudhatom is, hogy az Istennel való kapcsolatunk nem ebben a templomban merül ki. Mert ha csak a templom hiányzik nekünk, akkor lehet, hogy el tudjuk mondani azt, hogy a korszakunknak egy közösségében részesek vagyunk, abban a közösségben, amelyik itt Békás-Megyeren ebben a templomban szokott összegyűlni, és ez nagyon hiányzik. Ha csak a templom hiányzik nekünk, akkor még valójában nem vagyunk az egyház tagjai. Olyan jó dolog az, ami eleink úgy fogalmaztak meg a reformátorok énekében, hogy mindent elvehetnek tőlünk, minden elhagyhat bennünket, de az igaz hívőknek Krisztus mindig megmarad. Krisztus mindig megmarad. És ami igaz hitünknek igaz jellemvonása az, hogy nekünk Krisztus kell, hogy hiányozzon. Krisztus elvégzi bennünk az engedelmességet, a törvényei szerint való életet, minden időben és minden helyzetben. Mégis hiányzik nekünk. Hiányzik az, hogy őt nem láthatjuk. Várjuk őt. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy az egyház egyre jobban kiált, és várja Jézus Krisztusát. Akkor vagyunk az egyháznak tagjai, testvérek, ha nekünk Krisztus hiányzik. Amikor itt összejövünk, akkor egymást bátorítjuk. Azon az úton, amelynek nem itt van a végcélja, hanem Istennél, Jézus Krisztusnál van a végcélja. Hiányozhat ez a közösség, de ez a közösség is úton van, a megváltó Jézus Krisztus felé, aki pedig közeleg hozzánk. Boldogok azok, akik óhajtják ezt a találkozást Jézus Krisztussal. Ne is hagyjon bennünket nyugodni a lélek, mindaddig, amíg ezt meg nem értjük, és ne hagyjon bennünket engedetlenségben a lélek, ha már értjük, ha már érteni kezdjük azt, hogy nekünk Jézusra van szükségünk. Ő a mi tökéletes üdvösségünk, életünk, aki megtart bennünket életünk minden idejébe, de megtart bennünket halálunkban is. Ezért hirdetjük Krisztust, kapcsolódva mindazokhoz, akik a világ kezdete óta ezt teszik, példát adva azoknak, akik majd utánunk jönnek. Hirdessük Krisztust. Hirdessük a mi váltságunkat, Isten szeretetét, akiben ő közel lépett hozzánk, és megoldást adott nekünk, akiben ő örök szövetségesünké lett. Keressük őt ezen a mostani ünnepen is, és hagyjuk, hogy az ő lelke kalauzoljon bennünket oda. Amen. Most hallgassuk meg, kedves testvérek, a 372. dicséretünk második és harmadik versét, amit éneklünk, a 372. dicséretünk második és harmadik versét, amely így kezdődik: Ó Szentlélek, árváknak kegyelmes Atya.
Édes vendége. A mi szomorú szívünknek igaz öröme, lelki háborúinknak csendesítője, az örök életnek bennünk csak te vagy elkezdő.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy tanítasz bennünket a te igazságaidra ezen a mostani órán is. Köszönjük a te csodálatos tervedet, művedet, az egyházat. Köszönjük te neked azt, hogy ebbe hívsz meg bennünket is, a veled való szövetségre, és jelölöd is ennek útját számunkra a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük te neked, hogy akik ő általa a te gyermekeiddé lettünk, tőled bűnbocsánatot nyertünk, és vele együtt örök életet. Köszönjük te neked, hogyha láthatóan nem is, de mégis összekapcsolódhatunk azokkal, akik előttünk hosszú évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt hozzád tértek, ő általa, ő benne. És köszönjük te neked, hogyha nem is látjuk szemünkkel, láthatjuk mindazokat, akik majd utánunk jönnek, és hisznek a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, mennyei atyánk, és lépnek ő általa veled, igaz életszövetségre. Köszönjük te neked, hogy erre hívsz bennünket, magunkat is. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy csak akik e szövetségre lépnek és szövetségbe lépnek, azoknak van örök élete. Köszönjük, hogy bátorítasz bennünket arra, hogy erről a szövetségről kell, hogy szóljon a mi életünk, engedelmességünk. Nem csak te neked és te előtted, hanem az emberek előtt is. Hadd kérjünk téged, taníts meg bennünket bizonyságot tenni erről a veled való igaz és szent kapcsolatunkról, és még inkább taníts meg bennünket ebben a kapcsolatban helyesen élni. Köszönjük, hogy a te lelked elvezet, megtanít, emlékeztet bennünket törvényeidre és az engedelmesség szükségességére. Add, Urunk, hogy lelked által vezetett és meghatározott emberekké legyünk mindnyájan. Kérünk téged, hogy munkáld ezt gyülekezetünkben, az igei alkalmakon is, de minden egyéb találkozásunkban. Köszönjük te neked, hogy rád bízhatjuk életünket, és kérhetjük tőled azt, maradj velünk, őrizz bennünket az úton. Tégy bennünket hűségesekké, tégy bennünket példaadó gyermekeiddé, tégy bennünket szószólóiddá. Kérünk, hallgasd meg most könyörgéseinket, és emlékezzél meg így minden gyülekezetről, hogy lehessünk ebben az országban is, de világszerte, annak hirdetői, hogy Krisztus, ami megváltónk által, hozzád jöhetünk. Adjad, Urunk, hogy az evangélium tisztán szólaljon meg világszerte, és hogy az igazságot meghallja mindenki körülöttünk. Légy ebben nekünk segítségül. Amen.